Art is Business. Art is Business. A Monitor délutánban. Art is Business, ahol a művészet és a profit találkozik közös értékek, de eltérő érdekek mentén. A kultúra és az üzlet kapcsolódása a Trend FM-en. Art is Business, a Monitor délutánban. Art is Business, a Monitor délutánban.
Jó napot kívánok, ez itt az Art is Business, a Monitor délutánban, Baló Péter vagyok. A mai műsor első részében a főszereplő a folyékony kenyér. Egy olyan sörgyár lesz a középpontban, ami az 1854-es alapítása óta hagyományainak és nemzetközi hátterének köszönhetően vált napjainkra Magyarország egyik vezető sörgyártó vállalatává. Üzletvitelét és valamennyi tevékenységét a minőség iránti elkötelezettség, a tiszta piaci versenyszellem, a környezete való harmonikus egység és a társadalmi felelősségvállalás alapelvei jellemzik. Mai vendégem korábban a Magyar Telekom belső kommunikációs csapatának vezetőjeként dolgozott, illetve a Coca-Cola Europe Senior kommunikációs vezetői posztját is betöltötte, de account igazgatóként is dolgozott. A telefonvonal másik végén Szabó Ibolya, a Dréher sörgyárak vállalati kapcsolatok vezetője. Szervusz!
Szervusz Péter, üdvözlöm én is a hallgatókat!
Az első szokatlan kérdésem az, hogy mikor ittál utoljára sört, és ha igen, akkor üvegeset vagy csapoltat-e?
Megmondom őszintén, dobozosat ittem utoljára, és mondhatom most, akkor ez a Dréher áfonya volt egy új termékünk, és én ilyenkor mindig megkóstolom az újdonságainkat. De most, hogy mondtad, hogy csapolcsör, biztos, hogy majd elmegyek, ugye most már megnyitottak a vendéglátóhelyek, és szerintem a csapolcsör élményt azt mindenkinek ki kell próbálnia.
És egyébként magát a csapolást te már próbáltad a munkahelyeden?
Igen, mert van egy saját pubunk. Ez egy dolgozói pub, és ez magának a munkáltató élménynek a része. Minden este, munkaidő után a dolgozók is lemehetnek, de természetesen itt tartjuk a Dréher sörvacsorákat is, ahol csapolási programok is vannak, és egy ilyen alkalomkor nekem is felmutatták a csapolómesterek, hogy hogy kell, és nagy élmény volt.
A családod előtt is megmutattad ezt a tehetségedet?
Hát itt van sajnos, így nincs csapoló berendezésünk, de például, hogy hogy kell dobozosból vagy üvegből kijönteni, az sem mindegy. Családban azért nagyon, nagyon szeretik a sört, és azért így szoktam mutatni, hogy hogyan kell ezt helyesen kitölteni.
2018 ősze óta vagy a cég meghatározó embere, ez az elmúlt időszak mi mindent adott neked?
Nagyon sok mindent. Köszönöm, hogy a felvezetőben így mondtad, hogy milyen pályautakat jártam be. Érzelmileg nagyon sokat tud adni a Dréher. Gondoltam, hogy hasonló FMCG céghez lesz szerencsém, de valami nagyon mást is tud. Én abszolút egy családi vállalkozásnak tartom a Dréhert. Hihetetlen felfedezés volt az, amikor láttam, hogy itt generációk dolgoznak, tehát itt tényleg nagyapák, apák, fiaik dolgoznak, és van valami nagyon különleges, egy ilyen érzet, egy ilyen millió, egy kultúra, ami belengi az egész sörgyárat.
Ezt már egyébként az első munkanapodon érezted, amikor beléptél?
Igen, igen. Akkor ugye a maláta illat az, ami megcsapja az ember orrát, nagyon különleges. De utána, hogy az emberekkel beszélgetek, hogy a kollégák is fogadtak, és mindenhol erre nagyon figyelnek a cégek. Erre már nagyon tudatosan odafigyel maga a hárosztály, a kommunikációs, illetve a közvetlen osztályba belép, de a Dréheren belül volt egyfajta közvetlenség, ami nagyon megérintett, a másik pedig az, hogy körbevittek. És ez általában ugye irodán belül szokott lenni cégeknél. Hát a Dréhernél ez szinte egy egynapos túra volt nekem, mert hogy akkora a terület, és hogy az irodán túlmenően itt hihetetlen ikonikus épületek vannak. Tehát egy hihetetlen élmény volt ez az orientációs nap.
Összesen hányan dolgoztok a Dréhernél? Hány közvetlen kollégád van?
Mert azt mondanám, hogy ilyen 580 fős a Dréher jelenlegi csapata, és... Szerencsésnek érzem magam, mert ugye a kommunikáció kapcsán a belső kommunikációt, a külső kommunikációt, az employer brandinget, munkáltatói márka témát is lefedem, és nagyon, nagyon közvetlen a kapcsolatom valamennyi osztállyal, valamennyi kollégával, tehát hogy abszolút a rendszernek a pulzusán tartom a kezemet. Generáció sokszínűség van a Dréhernél, ahogy mondottam, és ez szerintem egy nagyon szép kihívás szakmailag.
Amikor elkezdtél dolgozni, akkor gondolom voltak terveid, amiket szerettél volna megvalósítani. Az elmúlt időszakban ez mennyire sikerült?
Nagyon, nagyon. És most én azért mosolygok itt magamban, mert ugye a Covid alatt ugye nagyon sok minden bezárult lehetőségként, de ami ezt nagyon szépen kihasználtuk például a Dreher Múzeumnak a felújítása kapcsán. Ez egy söripari emléktár. Ez Magyarország egyik legnagyobb söripari gyűjteménye. Egy nagyon jó csapatot sikerült felépíteni, és ezzel a csapattal, amellett, hogy tartalmilag újrahúztuk, struktúráltuk a meglévő kincseinket, digitalizáltunk mindent, és a fizikai megújulás is megtörtént. Mondhatnám úgy is, hogy 21. századivá tettük a Dreher Múzeumot.
Ez tulajdonképpen, bocsánat, hogy a szabadba vágok, ez tulajdonképpen, amit mondasz, a járványnak a pozitív hozadéka, hiszen mindenre volt időtök, sokkal igen, több volt, mint korábban, és esetleg volt olyan, ami negatívumként érintett benneteket? Voltak megszorítások?
Szerintem ez mindenkinek nehéz időszak volt. Ugye, ha az üzletvitelt nézzük, akkor természetesen, hiszen a vendéglátóegységeket is ugye be kellett zárni. Azért ott a sörkultúrának a vendéglátó egység az ugye egy szerves része, pont akár a csapolt sörök miatt, vagy az üveges sörök miatt, mert maga az élmény, hogy én oda megyek vendégként, és akkor ott élvezem, beszélgetek, és jó ízen megiszok egy pohár sör, persze, tehát hogy azért ez fájt nagyon. Én most már abszolút a pozitívumát látom, és reménytelen nézem, hogy most megnyitottunk újra, tehát hogy a vendéglátó egységek is, és úgy nyit az ország, illetve hát Európa, és hogy azért remélem, hogy ez így újra be fog indulni. Nekem a turizmus is nagyon fontos ilyen értelemben, mert mi nagyon tudatosan építjük a Dreher helyi kultúráját, és ebbe a múzeum egy szeletke Kőbányán keresztül, ugye 10 kerületben, mi Budapest mértani közepén vagyunk Kőbányán, és nagyon tudatosan építjük azt, hogy Kőbányát is bekapcsoljuk, és erősebbé tegyük Budapest turisztikai életében. Tehát ez egy nagy cél nekünk.
Azt lehet olvasni több helyen, hogy a Dreher évente úgy nagyjából 480 millió korsó sörrel veszik ki a részét a magyarok sörfogyasztásából. Ez a szám, ez most hogy néz ki?
Azért szépen építkezünk így vissza, tehát azért ez egy jó évben lévő adat, amit így el tudunk érni. De most azért nem mondanák, hogy most hol tartunk, mert ahogy mondtam, én nagyon optimista vagyok, és azért remélem, hogy nagyon szépen vissza tudjuk majd ezt így építeni. Valamennyi sörös cég, és ebben benne vannak a nagyüzemek, kisüzemek, így tényleg szépen építjük a kategóriát, a piacot, és most nagyon szeretnénk így buzdítani a fogyasztókat is, hogy újra jöjjenek, és nézzék meg, és tapasztalják a sörkultúrát.
Egyébként rengeteg felmérés készült a COVID időszak az elmúlt másfél-két év alatt, és az azt mutatja, hogy a magyaroknak a sörfogyasztása az nemhogy csökkent volna, inkább nőtt is.
Szerintem egyre jobban felfedezik. Nekem van egy olyan álmom, hogyha így mondhatnám, hogy amit a magyar borok el tudtak érni, szerintem nagyon szépet alkottak. Tehát ahogy a kategóriát felépítették, ahogy az egyes márkarculatok vannak, ahogy kommunikálnak, és amilyen élménycsomagokat összeállítottak, szerintem ez példaértékű, és azt gondolom, hogy ez egy nagy lehetőség a söripar előtt is. Tehát, hogy ugyanazt a fajta, vagy ehhez hasonló, mert ugye ez azért más a sör, de hogy ehhez hasonló, nagyon magas szintű fogyasztói élményt tudjunk nyújtani, és azért nagyon sok jó példa van most már erre, akár kulturálisan is, akár a minőség kapcsán. Tehát, hogy tényleg nagyon-nagyon sok jó próbálkozás van. És én azt látom, hogy te is mondtad, hogy ezt most már észreveszik az emberek.
Hogy említetted te is, a főváros 10. kerületében vagytok, itt egy legendás ipartörténeti műemléknek is mondjuk a Drehernek magát a gyárat és az épületeket, és az is jól látható egyébként, hogy Budapest turisztikai térképén már az elmúlt időszakban a kerület erőteljesebben van pozícionálva. A Drehernek ugye van egy múltja, most már több mint 167 éves, egyre nagyobb hangsúlyt fektettek a brandépítésre, rengeteg programmal és gazdag kulturális, valamint gasztronómiai élménnyel várjátok a látogatókat. A holnapotokra, aki ellátogat, rengeteg információhoz juthat. Az első talán, ami nekem szembeötlött, az a sörgyári túra. Ez hogy néz ki nálatok, hogyha mondjuk nincsen COVID, vagy most már lassan vége van a COVID-nak, és ezt megtehetitek, hogy újraindítjátok ezt a programot?
Előzetes regisztráció az ugye mindenképpen szükséges, mert a vezetett túrákat mesélném most el. A múzeumi tárlatvezetéssel kezdjük. ott rengeteg információt tudhat meg rólunk a látogató. 2 évvel ezelőtt ünnepeltük ugye a 165. életévünket, és mi arra rengeteg tartalmat készítettünk elő, és leporoltuk a port a régi, és nagyon-nagyon értékes, ikonikus művészeti tárgyainkról is. És akkor készítettünk egy dokumentumfilmet a dréheri történetről. Ez részben megtekinthető a sörtúrák keretén belül. Emellett számos régi ikonikus plakátot újra terveztettünk, ugye a mai dizájnerek és művészek által. Ez is nagyon érdekes volt, hiszen a Dreher ikonikus plakáta is milyen híresek voltak, hány ember fantáziáját megmozgatták. Ezeket is újra és újra visszahozzuk. Emellett olyan értékmegóvó lépéseket tettünk, hogy például egy nagyon régi, még idősebb Dreher Antal által is láthatott Gambrinus nevű cégér festményünket. Több mint 1 éven keresztül tartott ennek a restaurációja, felújítottuk. Ez most megtekinthető az újra nyitott Dreher Múzeumban. Ennek is csodálatos a története. És akkor emellett ugye végigmegyünk a múzeumnak a tematikus kiállításán. Ez egy állandó kiállítás, de a 165. év ünneplésekor mi egy időszakos kiállítással is kiegészítettük ezt, és különféle plusz anyagokat és a közönség által akkor még nem láthatott elemeket is kitettünk, és mindezt a felújított 110 éves hordófejtő épületünkbe tettük. Ezek ilyen műemlékvédelmi épületek, ha hihetetlen múlttal, és ez korhűen felújította a Dréher sörgyárak. Ez egy 1700 négyzetméteres nagy csarnokot képzelje. Ezt berendeztük, ott is volt filmvetítés, kiraktuk ezeket a hatalmas plakátokat, történelmek tényleg így végigkísérhet a látogató azt, hogy honnan, hova ért a Dréher, és ennek nagyon nagy sikere volt. Ez csak azért mondom, mert ilyenekben gondolkodunk még, hogy az állandó kiállítás mellé visszahozzuk ezeket az időszakos kiállításokat is. És persze az udvaron is ugye végig lehet menni, ez mindig eseménytől függ. Az öregászok pincét is szoktuk elérhetővé tenni, van olyan, amikor a léhűtőpadlásra is fel lehet menni, és hát ugye van a főzőház, mondjuk amikor ott esemény van, akkor oda nem mindig lehet bemenni, de az egy gyönyörű. Sokszor a vendégek meg szokták kérdeni, ez tényleg ez csodálatos része a múzeumnak, de hol főzik a sört, és akkor mondjuk, hogy itt főzik, tehát ez annyira szép, és nagyon, ott is olyan történetek vannak, hogy a zsolnai csente van ezeken a falakon, és...
Amit külön készítettek, ugye, ha jól tudom.
Külön készítettek, ez az eozinmázas, még is olyan büszkék voltunk, pont tavaly a zsolnai unoka eljött hozzánk, és meglátogatott minket, és amire én személy szerint nagyon büszke vagyok, hogy ilyen gyárlátogatásra, múzeumlátogatásra olyan vállalatok is eljönnek, akiket nekünk így partnerek, és tanulhatunk egymástól, inspiráljuk egymást. Legutóbb például az Unikum háznak a csapatát hívtuk el, mi is voltunk náluk, de mondhatnám a törleit is, és igenis van tudásmegosztás, hogy hogyan lehetne ezeket a hatalmas értékeket a 21. században élő látogatók számára is érdekes és relevánssá tenni.
Említetted a beszélgetés elején, hogy az első napod konkrétan a gyárnak a feltérképezéséből állt. Hogyha valaki elmegy hozzátok, mondjuk egy csoport, egy munkahelyi társaság, akkor ők hogy képzeljék el ezt a túrát, ezt a múzeum megtekintést? Ez egy egynapos vagy egy órás időszakot ölel fel?
Igen, most a pandémia után mi óvatosan nyitunk, így ez a termelési terület is egyben. Ez körülbelül 3-4 órás tárlatvezetés. Ennek a végén, ha csoportos tárlatvezetésről van szó, akkor természetesen csoportsőre is vendégünk a látogató. De hogyha ez gyárlátogatással is egybekötött, akkor én azt mondom, hogy ez egy jó 1 óra, másfél, 2 óra attól függően, hogy mi milyen programot teszünk össze.
És hogyha valaki egy sörvacsorára szeretne ellátogatni hozzátok?
Igen, az egy nagy kedvenc, ez a sörvacsora. Amikor engem, tehát én először ugye hallottam, még amikor idejöttem, hogy sörvacsora, most ne neves ki, de tényleg azt hittem, hogy ide most valami töltött kolbászok, meg nem tudom milyen káposzták jönnek, hogy tipikusan ilyen, hogy ez a bolyorsül élményt láttam magam előtt, és hát hihetetlen élmény volt, tehát mint hogyha egy ilyen francia fine dining lett volna. Nagyon magas minőségű ételek, menüsorok, Leng Zsolt ugye a mi szakácsunk, séfünk, és hihetetlen élményt varázsol ide az asztalra. Úgy mondottam, ugye a csapolási technika is azért ott bemutatkozik, és finom csapolt söröket kínálunk ilyenkor mindig az adott menühöz vonatkozóan. És hát ugye sörgasztronómiát is hozzá kapcsoljuk, mert hogy nagyon sok tudás ilyenkor átadható, hogy melyik sörstílusról mit kell tudni, az hogyan kapcsolódik az adott ételhez, és nagyon, nagyon interaktívak ezek a beszélgetések, úgyhogy pont a pandémia előtt már így már több sörvacsorát kellett szerveznünk és terveznünk, mint amivel eredetileg terveztünk, mert annyira érdeklődtek iránt az emberek.
Nagyon fontos még szót ejtenünk a társadalmi felelősségvállalásról és a fenntarthatóságról. Ez nálatok hogy néz ki?
Általában a vállalatok ilyenkor a környezetvédelemről szoktak így beszélni. Én azzal szeretném ezt így kezdeni vagy nyitni, hogy én egy picit szélesebb értelemben szoktam gondolni a fenntarthatóságról, és nekünk az örökségnek a továbbvitele az egy nagyon fontos eleme a fenntarthatóságnak. Tehát az, hogy a dréheri kultúrában a dréherek, ugye négy dréherről beszélünk, ugye ezt nem sokan tudják, tehát egészen a dédapától egészen az unokáig, és a sőrkirály volt ugye a nagyapa, az idősebb Dréher Antal, nekik abszolút a DNS-ükben volt ez a fenntartható működés. Tehát, hogy ők koruk innovátorai is voltak. Szoktam mondani, hogy az idősebb Dréher Antal a sőrkirály, ez kor a startup-ere volt, vagy egyik híres startup-ere volt, és minden olyan lehetőséget megkeresett, ami így az innováció segítségével támogatta azt, hogy minél minőségibb termékek legyek, minél hatékonyabban tudjanak gyártani, legyen szó akár a hűtés technológiáról, legyen szó akár a palackozásról, vagy az első dobozos sörről, tehát ez abszolút ugye a kőbányai sörgyárhoz kötődött ugye annó. A víz az szerintem nagyon meghatározó, ugye nem véletlenül jöttek kőbányára, akkor dréherék, ugye nagyon jó minőségű víz, tehát ez a vízgazdálkodás, a fenntarthatóság, ez nagyon fontos számunkra is, és ugyanígy a karbonlábnyom semlegesítés, hulladékgazdálkodás, tehát ugye erre nagyon komolyan odafigyelünk. Rengeteget tudnék mesélni, de a fenntarthatóság jelentésünk tényleg nagyon részletes, bele is tudnak olvasni a hallgatók.
Rengeteg minden van a honlapotokon egyébként, tehát hogyha bárkit érdekel, akkor nyugodtan kattintson, és minden fontos információt megtalál veletek kapcsolatban. Ami még szerintem fontos, és egy rövid hírezt olvastam a honlapotokon, hogy 10 elismert hazai grafikus készített képeslapot a Balaton északi és déli partjának 5-5 legkedveltebb helyszínéről, és a márka egy interaktív térképet készített, és innen ingyenesen letölthetők ezek az alkotások.
Jók lettek, ugye?
Szerintem igen, de ezt majd reméljük a hallgatók is így fogják gondolni. Nektek ezzel mi a célotok, és hol lehet pontosan hozzáférni ezekhez?
Tavaly kezdtünk egy kampányt, aminek ugye az volt a lényege, hogy félig nem lehet, mondhatnám, hogy Magyarországot megismerni, és ugye felbontottuk régiókra. Volt egy budapesti fókusz, volt egy Nyugat-Magyarország, Kelet-Magyarország, Észak- és Dél-Magyarország, és mindegyik régióból kiválasztottunk fő turisztikai destinációkat, akár városokat, akár látványosságokat, és nagyon-nagyon jó rezonált, nagyon számunkra értékes közösségi beszélgetések kezdődtek, ugye kiemeltük ezeket, és ugye a dobozra felkerültek, azért ez egy hihetetlen interakció. Ezt mindenképpen szerettük volna folytatni. Idén a Balatont választottuk, egyrészt azért, mert a magyarok szívének a Balaton nagyon-nagyon kedves. Benne van ugye az is, hogy a pandémia miatt valószínűleg nagyon aktív lesz a belföldi turizmus, de hogy annyira adja magát ez a Balaton központoság, és pont ugyanezt a szemléletet vittük tovább, hogy félig nem érdemes a Balatont sem megélni, és hogy aki a déli partot szereti, az is, hogy menjen át az északira, és fedezze fel annak szépségeit, és vice versa. És pont ez a küldetés ebben, hogy a teljességre való törekvés, hogy félig nem érdemes ezeket a nyári Balaton élményeket sem megélni, és persze a művészek bevonása, és akkor megint itt a kultúra, hogy miért fontos. Én azt gondolom, hogy a kultúra pont az, a művészet, mondjuk akkor így, ami hosszú távon képes nagy hatásokat elérni. Sokkal mélyebb ennek a lenyomata az ember lelkében, hiszen megint egy nézőpontot mutat, hogy egy adott művész hogyan lát egy adott balatoni várost ilyen értelemben. A maga a weboldal az ugye a Dreher oldalról is megközelíthető, meg elég sok helyen kommunikáltuk, úgyhogy ott megtalálhatják a kedves hallgatók.
Hát így a beszélgetés végén mi mást mondhatnék, mint hogy képzeletben, így az éteren keresztül én most kocintok veled egy korsósörrel, és hogy egy klasszikust idézzek, Komló Árpa égáldása. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Szabó Ibolyával, a Dreher sörgyárak vállalati kapcsolatok vezetőjével beszélgettem. További szép napot kívánok, és nagyon jó sörfogyasztást mindenkinek.
Köszönöm szépen.
Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk az Art is Business-t itt a 94.2 Trend FM-en.
Art is Business a Monitor délutánban. Art is Business, ahol a művészet és a profit találkozik közös értékek, de eltérő érdekek mentén. A kultúra és az üzlet kapcsolódása a Trend FM-en. Art is Business a Monitor délutánban. Art is Business a Monitor délutánban.
Folytatjuk az Art is Business-t itt a Monitor délutánban. A következő percekben egy olyan vendéget köszönthetek a stúdióban, akihez anyai ágon a magyar, apain a marokkói népzene áll közel. Népi ének előadó művész, óraadó tanár volt a Zeneakadémián, állandó művészetterápiás jellegű foglalkozásokat is tart. Nagyon szereti a gyerekdalokat, hiszen, mint mondja, belül mind gyerekek vagyunk. Vallja, hogy érdemes naponta többször megállni ebben a rohanó világban, hiszen így sokkal nagyobb testi és lelki erővel tudunk nekiállni a napi feladatoknak. A vendégem Gesszum Majda Mária, junior primadíjas énekes Mesi. Szia, üdvözöllek!
Szia, köszönöm!
Hogy telik egy átlagos napod így a Covid időszakban?
Kialakult egyfajta rend, egyfajta más rend ebben az időszakban, és leginkább ez úgy nézett ki eddig, mert most már azért így indulnak be a dolgok, és most már egy kicsit másként működnek a napok, meg a hetek, aminek nagyon örülök. Tehát, hogy koncertek vannak kilátásban, azokra készülünk, elkezdődtek a próbák, tehát most egy ilyen zsongás kezdődik. Viszont eddig nagyon szépen beállt a napi rend arra, hogy a délelőtti órákban csak családanya vagyok. Tehát az ebéd elkészítéséig. És akkor utána pedig szépen, ahogy a kislányunk lefekszik, alszik, akkor kezdem a különböző éneklés kapcsolatos teendőimet. Persze maga az éneklés az átszövi a mindennapjainkat, tehát mármint, hogy az nem úgy történik, hogy én délelőtt nem éneklek, és délután
ez egy teljesen átlagos elfoglaltság, hiszen minden nap énekelsz, ha már ott van a gyerek.
Abszolút, sőt, ő nagyon kéri is, meg hát random mód mondja, hogy éppen miről énekeljek, tehát az improvizációt is nagyon kedveli. Szóval, hogy abszolút ez benne van minden nap a vérkeringésünkben a zene természetesen, de ilyen menedzsmenttel, vagy hogy mondjam, kapcsolatos teendők, intézkedések, telefonálások, azok a délutáni időszakra tehetőek, vagy szeretem tenni őket.
Mi volt az első dal, amit édesanyádtól és édesapádtól hallottál, amit akár most is tudsz belőle idézni? A legelső maradandó, ami nyomot hagyott benned?
Hát az a helyzet, hogy eszembe jut nekem marokkói népdal is, de eszembe jut magyar is. Igazából nem tudom, hogy melyik volt előbb, vagy később. Van marokkói, egy nagyon-nagyon egyszerű cuki dal, és van egy moldvai, a Túl a vízen egy kosár, ami így átszőtte a gyerekkori éveimet igazából. Tehát az így abszolút bevésődött, és azt rengeteget énekeltem. Tehát most így kiáll kettő, hogy ma 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 ci, enci, aszló helye ci, ísi baba uchwe ci, ja ma ma ja cicilkun, kuncedet is Srélil bon bon, bon bon bon. Ez a marokkói, és akkor túl a vizen egy kosár, abban lakik egy madár, abban lakik egy madár, aki engem rég hogy vár, abban lakik egy madár, aki engem rég hogy vár. Ez a kettő abszolút a része volt így a gyerekkoromnak. Vagy hát első élmények között volt, ha lehet így mondani.
Debrecenbe jártál iskolába. Egyenes út volt a Zeneakadémia?
Igen. De ez nem egy szándékos dolog volt, nem egy célkitűzés volt az, hogy én művész legyek és énekes, hanem teljesen természetes módon én otthon énekelgettem, csináltam mindenféle performance-t, szerepeltem, jegyeket árultam otthon, mentem aztán ugye a zeneiskolába, tehát elkezdtem tanulni.
Kerested az utadat?
Az volt a furcsa, hogy én amúgy nem kerestem, hanem a nagypapám, Isten nyugosztalja, dr. Seres Géza volt az, akihez jött nap, mint nap rengeteg beteg, és ő fogászként nagyon sokféle emberrel találkozott, és akkor jött egy szolfésztanár, és akkor mondta, hogy akkor hallgasson már meg a kisunokámat, és akkor odaálltam, és akkor énekeltem neki, és azt mondta, hogy hát abszolút van hozzá tehetségem, tanácsolja a zenesulit, és akkor így kezdtem el a zeneiskolai tanulmányaimat. Az iskolába, az általános iskolába is az énektanár már úgy felfigyelt rá, és neki köszönhetően mentem el egy népzenei versenyre, és akkor ott ismertem meg amúgy a népénektanáromat, Sáriné Szebenyi Juditot. Tehát, hogy így a debreceni zenedébe aztán bekerültem, és nem gondoltam arra, hogy én most ezt így hivatásszerűen fogom művelni.
Rengeteg stílusban próbálkoztál, énekeltél, jazz, várjál, néznem kell a papírt, könnyű zene, néger spirituális is volt.
Igen. Hát abban felfedeztem a népzenének a minden ízét, és azért nagyon közel állt hozzám. Nagyon, nagyon szeretek mindenféle dalt énekelni, a mai napig amúgy. Ahogy így kristályosodott ki előttem, ugye én bioszos voltam a középsuliba, az volt az irány, nagyon sok orvos van a családba, én is szerettem volna az lenni, és aztán pedig jött a hír, hogy indul a Zeneakadémián a népzeneszak, és nagyon sokan így buzdítottak, hogy menjek meg, hogy valószínűleg nekem, tehát annyira a versenyeken, hál' Istennek, olyan megerősítéseket kaptam meg úgy minden téren az énekléssel kapcsolatban, hogy nekem ez a dolgom, de hogy így nem mertem sose belegondolni, hogy én művész legyek, nagybetűs művész. És aztán pedig jött a hír, és akkor ilyen módon egyenes út volt, mert olyan fura volt, hogy tényleg az első évfolyam megindult, belehúztam a szolfés tanulmányokba, zongora tanulmányokba, tehát mindenféle ugye a felvételihez szükséges lépéseket megtettem, és aztán hála Istennek felvettek egyből.
Egyébként nyilatkoztad, hogy számodra a török zene egy kapu a marokkói felé. Mi volt az a különleges út, aminek köszönhetően a török népzene is közel állt most már hozzád?
Az, hogy találtam egy olyan keretet, egy olyan támogatói közeget hozzá, akár tanulmányi szinten, akár emberi szinten, akik nagyon egyenessé tették nekem az utat, így a török népzene megismerése felé. Míg a marokkói felé sokkal nehezebb volt lépni, meg nehezebb lépni. Tehát, hogy nincsen olyan szintű oktatási rendszer népzenei szempontból, akár mint itthon, vagy akár Törökországban. Tehát, hogy én ott kimentem kutatni, kerestem mestereket, és találtam is, tehát, hogy vannak, de az, hogy így ez a fajta Bartógi Kodály hagyaték, ami nekünk adatot és szemlélet igazából, ez kint nem, nincs meg úgy. Franciaországban is voltam, Párizsban eltöltöttem időt, nem sokat, de kint voltam, hogy feltérképezzem, milyen anyagok vannak marokkói népzene kapcsán, és találtam sokat, könyvtárakat jártam, meg múzeumokat, de Marokkóban nehezebb, és most így azt gondolom, hogy még mindig nem adtam fel ezt, tehát, hogy amit tudok, megteszek, meg amikor kiutazok, akkor igyekszem találni mestereket, és tényleg lehet tanulni, de intézményi keretek között nehezebb ezt az utat megtalálni, míg a török felé nagyon könnyen ment.
És szerinted a magyar közönség mennyire befogadó ezen irányba?
Azt gondolom, hogy bennem is sztereotípiák éltek a török nép felé, meg a török kultúra felé. Aztán én nagyon pozitívan csalódtam, és nekem ez volt az, ami átlendített ezeken a sztereotípiákon. Tehát én így a mai napig szomjazom azt, hogy kimehessek, pláne most itt a Covid kapcsán, hogy így kimaradt nagyon sok idő, meg hát ugye a kislányunk is megszületett, és nem tudtunk annyira kimenni, ami egy teljesen természetes és jó folyamat, viszont most már nagyon-nagyon hiányzik. Szóval, hogy otthonom lett, egy másfajta otthonom, azt gondolom, hogy a magyarok fejében még mindig nincsen helyretéve, de érthető módon. Tehát, hogy azt gondolom, hogy teljesen érthető az a fajta előítélet, ami él a fejekben, viszont nagyon érdekes, hogy a munkám során nagyon sokszor kerülök abba a helyzetbe, hogy olyan dalokat éneklek, és olyan népeknek éneklek más népekről, tehát például a magyaroknak a törökökről, vagy a törököknek az arabokról, és most éppen egy másik projektbe is bekerültem, ami meg a Marokkó és az Algér vonalat hozza fel, nagyon érdekes, mindegy, a lényeg, hogy igazából sokszor kerülök abba a helyzetbe, hogy valóban ez a híd szerep kidomborodik. És azt érzem, hogy talán ez egy fontos dolog, hogy az ember ezeket megtanulja félretenni, és megtanuljon új lapot kezdeni.
30 éves kor alatt, ha jól tudom, 30 éves kor alatt adnak junior prima díjat. Amikor ezt megtudtad, hogy te ezt megkapod, akkor mennyit változott az életed?
Igazából az egy hatalmas meglepetés volt, tehát, hogy tényleg egy... nem számítottam rá, és nagyon örültem neki. Úgy azt éreztem, hogy tudod, amikor azt érzed, hogy úgy repítenek, hogy az, amit csinálsz, annak tényleg lehet, vagy van értéke, bár ezt én éreztem, és tudtam, meg kaptam a visszajelzéseket is, de hogy ez egy megerősítés is. Én azt gondolom, hogy minden egyes ilyen, tehát nekem a versenyek nem a díjak miatt voltak a fontosak, hanem olyat élhettem meg amúgy nem feltétlen a versenyeknek köszönhetően, tehát bármilyen fellépés kapcsán, szányra kaptam, hál' Istennek a színpadon, és aztán pedig ezt jutalmazták.
De valamilyen szinten azért egy mérföldkő.
Mérföldkő volt, abszolút, nagyon, persze.
Rengeteg hangszeren játszol.
Hát annyira nem sok már.
3-4.
De drága vagy, bárcsak úgy lenne.
2 biztos.
Hát kobzáztam, csellóval kezdtem, aztán pedig a koboz lett a hangszerem a Zeneakadémián, és aztán pedig a ballama, vagy szalsz Törökországban.
Ez pengetős hangszer.
Ez egy népi pengetős hangszer, török népi pengetős hangszer, és rokona a koboznak, és az arab udnak is.
Egy fellépés, egy előadás, az hogy néz ki nálatok? Mi alapján épített fel a műsorodat?
A célok alapján. Amikor megkapok egy felkérést, akkor én nagyon szeretem a koncert előtt, a felkészülési időben leírni, hogy miért vállaltam el ezt a fellépést, mit szeretnék ezzel üzenni.
Mikor volt a legutolsó, és mikor lesz a legelső, a következő?
Hát most ugye a COVID időszak alatt voltak online fellépések. Június 18-án pénteken leszünk a Fonóban a Branca Trióval, tehát Messi Trió, Branca Trió egy színpadra kerül, és a szerb, makedón, görög, török, arab dallamok kavalkádja fogja ellepni a színpadi teret.
Olvastam, hogy te 10 nyelven énekelsz, ez igaz?
Énekeltem sokféle nyelven, igen, nagyon szeretek sok nyelven énekelni, amikor egy országba kerülök, akkor sokszor viszek az adott országnak megfelelő népdalt, gesztusként is, de abszolút része is az előadói utamnak, tehát már csak a marokkói ságomból is, hogy például, hogyha azt mondjuk, hogy itt van Marokkó, akkor a marokkói népdaloknak a nyelvezete sem csak egyféle, hanem a népcsoportoknak megfelelően változik. Tehát, hogyha én most éneklek egy arab népdalt, akkor az lehet, szólhat például egy marokkói tájnyelven, de éppen lehet berber nyelven is. Nagyon változatos világ, és már ez is magába hordoz több nyelvet.
Említetted az új lemezedet. Mennyi idő alatt született meg? Hány dalt tartalmaz? És milyen motivumra lehet ezt felfűzni?
Az átváltozás lemez most született meg, mármint pontosabban 2020 decemberében, és hát most lesz a lemez bemutató szeptemberben. Ez a lemez a türelemről szól számomra, sok-sok-sok tényező miatt, mert ez egy komplex alkotási folyamat volt nagyon, tehát nem hasonlítható az előző 3 lemezemhez. Ez a lemez körülbelül 3 évig készült, ami azt jelenti, hogy nem maguk a számok, hogy én vagy a zenésztársaimmal ültünk és hallgattunk, és az volt 3 év, vagy 3,5, hanem maga az, ahogyan a dalok előmunkálatai zajlottak. Tehát a dalok maguk interjúkon keresztül, vagy interjúk alapján született.
Kikkel készültek az interjúk?
Ezek az interjúk hátrányos helyzetű gyermekekkel, felnőttekkel készültek, például a Magyar Máltai Szeretett Szolgálaton keresztül a hajléktalan ellátó központot, akikkel együtt működtünk, a Miklós utcai hajléktalan ellátó központot, ott ők segítettek találni egy olyan hajléktalan nőt, akivel tudtunk sokat beszélgetni, és a mai napig tartjuk a kapcsolatot. De többek között még együtt dolgoztam olyan fiatalokkal, akik mozgássérültek, egy mozgássérült ikerpárral a Pető Intézetből, lettek partnerintézményeink, és akkor az ő nyitottságuk lehetőséget adott arra, hogy tényleg elkezdjem a munkát ezekkel a drága emberekkel. Maga a dal alkotási folyamata nagyon, nagyon aprólékos és komplex volt szintén, és aztán pedig a kidolgozása az ötleteknek, és hogy tényleg az legyen a dalba, ami a pozitív változást tükrözi, ami ezeknek az egyéneknek úgymond az életén belül megtörténik, és amit szeretnének, hogy megtörténjenek. Tulajdonképpen megküzdési stratégiákat osztottak meg velem, hogy mi a kulcs üzenete a lemeznek, a kapcsolódás. Egy kicsit másként kifejezni ezt a témát, eddig ugye a kultúrák közti hídlét volt az, ami nekem egy konkrét út volt, és teljesen magától értetődő. Viszont ez egyfajta más hídlétet jelent számomra, másfajta kapcsolódást.
Ezek mögött azért elég nagy a társadalmi felelősségvállalás szerepe. Ezen gondolkodtál, vagy direkt éppen ezért karoltad fel, és beszélgettél ilyen fiatalokkal, idősebbekkel akár?
Igen, társadalmi felelősségvállalás, hogy szerencsém volt a nagypapám és a nagymamám mellett felnőni, akik nagyon komoly munkát folytattak minden téren. Családnak a központban tartása, fókuszban tartása, ápolása, gondozása elsődleges szempont volt, és mellette pedig az, hogy a társadalomban és társadalmi szinten előrelendítők legyenek. Én ezt láttam példaként, tehát az én nagypapámnak hatalmas küldetés tudata volt, és valahogy magamba szívtam ezt. Az, hogy ennek mekkora a mérete, sokáig nagyon fontosnak éreztem, hogy sok emberhez szóljak, vagy sok emberre hathassak, és ez most változott. Nem az a lényeg, hogy nagyon sok emberhez juss el, hanem az, hogy ha valakihez, ha csak néhány emberhez is, de eljutsz, és bennük tényleg maradandóan pozitív hatást tudsz elérni, vagy legalábbis lendíted őket valamerre, az nagyon is elég.
Milyen csatornákon keresztül jutsz el az emberekhez? Hol találkozhatnak veled?
Van Facebook oldalom, van honlapom, van YouTube csatornám, tehát ilyen módon sok szintéren online tudunk találkozni. Viszont most bejönnek a koncertek, ami nagyon nagy ajándék, ahogy mondtam, a Fonós koncertet, illetve most majd a múzeumok éjszakáján a Gülbaba Türbéjénél lesz koncertünk a múzeumnak a kertjében, amit szintén nagyon várok, azt a férjecskémmel fogjuk csinálni, tehát ezek most élő találkozásra is és kapcsolódásra is alkalmat adnak. Egy idézetet szeretnék mondani, ami igazából megalapozta ahhoz a fajta hivatástudathoz, meg szakmai úthoz a hozzáállásomat. Ezt édesanyám nagyon sokat hajtogatta mindig, és hajtogatja, hogy Kiplingnek a Ha című verséből, ha a sikert, kudarcot bátran állod, úgy nézed őket, mint két rongy csalót. Ugye ennek van folytatása hosszú sorokon át, de ez a két sor nekem megalapozta a sikerhez, meg a sikerhez, és a kudarchoz, és az úthoz való hozzáállásomat. Tehát azt gondolom, hogy tehát a szándék, tehát nem az a lényeg, hogy hogyan, vagy hogy nem az a lényeg, hogy az, tehát egyrészt mit hívunk sikernek, ez egy kérdés. Nekem az a siker, ha egyensúlyban van az életem, ez a mozgatórugója minden döntésemnek, hogy minden szinten egyensúlyba legyek, és ez az, ami meghatározza azt, hogy mi alapján hozom a döntéseket és a lépéseket.
Mikor és hol találkozhat veled a közönség?
Június 18-án a Fonóban, utána a múzeumok éjszakáján, június 26-án a Gülbaba Türbéjénél, utána pedig szeptember 28-án a Lóvasút kulturális központban, és valószínűleg még a nyár folyamán lehet, hogy lesznek alkalmak, meglátjuk.
Minden további információ a honlapodon, a Facebook oldaladon és a YouTube csatornán is megtalálható. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és beszélgettünk.
Én köszönöm a meghívást.
Gesszú Majda Mária junior prima díjas énekessel beszélgettem. Az Artist Business minden hónap harmadik szerdáján 17 és 18 óra között jelentkezik a Trend FM hullámhosszán, a Monitor délutánban. A szerkesztőt, Baló Pétert hallották.
Art is Business. Art is Business. A Monitor délutánban. Art is Business, ahol a művészet és a profit találkozik közös értékek, de eltérő érdekek mentén. A kultúra és az üzlet kapcsolódása a Trend FM-en. Art is Business, a Monitor délutánban. Art is Business, a Monitor délutánban.